Ezeket a videókat többször szoktam olyan felütéssel kezdeni, hogy ez szerintem most az egyik legelérhetőbb áru dolog, vagy a legjobban megérős dolog, vagy valami nagyon hasonlóva, és egészen ritka az, amikor valami csúcs dolgot hozok, ami bevallottan drága, és nem is szeretne olcsó lenni, hanem szeretné a lehető legmagasabbra helyezni a lécet, akár földön, akár vizen, és most is egy ilyesmit hoztam nektek, úgyhogy szerintem meg fogja érni velem tartani a következő 11 néhány percben, és megismerkedni ezzel a csodával, ami egyáltalán nem ismeretlen, egy családi kézben lévő svájci gyártónak az egyik legújabb terméke. Maga a gyártó egyáltalán nem új, mert 140 éves, maga a modell se új, mert 2006 óta létezik maga a modell család, és a csatornán már tavaly is szerepelt róla egy hosszú rész, és egyébként rövidben meg még több, viszont ami most érkezett, az ennek a családnak tényleg a megújítása, és még rátettek még egy lapáttal, és hogy sosem elég a mechanikus automata kronográfokból, úgyhogy ami a folytatásban rátok vár, az egy svájci gyártású mechanikus automata kronográf, ami igencsak stram. Ez itt a podcast formátum. A teljes élmény érdekében nézd meg YouTube-on, vagy a beszéljünkórákról.hu. Sokszor az van, hogy az ember nem az olcsót keresi, vagy a legelérhetőbb árut, és még csak nem is az, hogy árérték arányban a legjobbat, hanem valaki konkrétan a legjobbat keresi, ártól nagyjából függetlenül. Erre nem feltétlenül igaz az, hogy ez minden kategóriában a legjobb, vagy a legerősebb, vagy a legvízálló, vagy a legnyomásállóbb, vagy a legtörésálló, vagy bármi lenne, de úgy gondolom, hogy a márkának, amit képvisel, ő konkrétan ez jelenleg a csúcsa, tokgyártásban is, mechanikailag is, és egyébként a sztoria sem rossz. Ugyanis onnét indul, hogy 2006-ban lett a Class 1 motorcsónak bajnokságnak a hivatalos időmérője, az Edox, és erre készült a CO 1-es család, és ennek már tavaly is láthattátok titán, kvarc, nyári óra verzióit, és ez a modellcsalád egyébként idén áprilisban megújult egy egészen érdekes kiadással, ami nem járt nálam, mert így annyira sem, szerintem nem érte el igazából az inger küszöbét senkinek, viszont az Inhorgentán feltűnt egyébként ez az újféle megoldás, amit ma mindjárt megmutatok nektek, és amit itt nagyon kerülgetek, de egyébként ez nekem személyesen is nagyon tetszik, esztétikailag is hozzáad az órához, és konkrét funkciója is van, és mostanában azért ez szerintem ritkaság, hogy valami olyan kerül az órára, ami konkrétan hasznos is, nem csak eye candy. És az tök jó látni, hogy nem csak mindig a nagy cégek, vagy a gigavállalatok, vagy egyébként a milliárdos forgalommal rendelkező presztízsgyártók azok, akik előjönnek innovációval, hanem konkrétan a kis családi kézben lévő, de akár 140 éves múltra visszatekintő márkák is, és most is ugye erről van szó. Ugye maga a vízállóságos téma egyáltalán nem áll távol az Edox-tól, sőt, 1961-ben, az azóta is méltán emlegetett Water Champion-nál lopták be magukat a svájci óragyártás szívébe, és ők találták ki egyrészt ezt a dupla tokozást, másrészt a double O-ring szisztemet, amivel egyébként nagy vízállóságot lehetett elérni, és a mai napig is egyébként ez használatban van, nem csak náluk, hanem egyébként számos svájci gyártó is gyártja még hasonló technikával az órákat, ugye a szabadalom meg minden ilyesmi, az már réges-régen lejárt, úgyhogy ez egy szabadon használható, mondhatni, hogy common knowledge. És ugyanezt a double O-ring szisztemet ültették át 1965-ös hidrosszabjukban is a koronára, és ezt is a mai napig használják, és ugye ez a két modell az, amit általában, hogyha nagy vízállóságú órákról kell beszélni az Edox kapcsán, akkor általában felszoktuk hozni, és ahogy mondtam, az Edoxnak szerintem nagyon jó elkülönülő családjai vannak, és bármennyire is beszélek most a Delfinről, nem egy Delfint fogunk hozni, nem egy Delfin mechanót fogunk hozni, nem egy új hidroszabot fogunk hozni, hanem a CO1-es családból származó modellt hoztam. Ugye a CO1-es családnak a tavaly mutatott verzióknál nagyon látványos volt az, hogy a hátlemezükön ott volt a hajócsavar, és nyilván felmerült a kérdés, hogy a nagy vízállóságú búvárórák után hogy jön a motorsport, illetve hát konkrétan a motorcsónak sport igazság szerint, és hát nyilván víz, magas vízállóság, magas vízállóság, de azért teljesen máshogy. A tavaly bemutatott titán modelleken 1000 méteres vízállóság volt, ami egyébként konkrétan döbbenetes, ugye volt rajtuk hélium szelep és minden ilyesmi, és ez egyébként ugyanúgy megvan ezen az órán, bár a vízállósága itt most nem 1000 méteres, hanem idézőjelben csak 500 méteres, viszont nagyon sok minden nem változott rajta, tehát amit itt most elhoztam, az egyébként tök jól néz ki, többféle színállása is van, ha jól emlékszem, legalább 4, Áprilisban jelent meg egy nagyon talányos sajtóközlemény kapcsán ennek a családnak a legelső kiadása, ahol az Ananta 2 expedícióra hivatkoznak, ami a grönlandi jeges vizeket emlegeti, meg cápákat, meg minden ilyesmiket, és azt mondja, hogy igazából ez az expedíció és az Edoxnak sok közös vonása van, hogy mindannyian szeretik a kalandot, de egyébként megbízható eszközökre és társakra vágynak, hogy ez igazából egy nagyon extrém búvár dolog, és hát igazából ez szerintem mindent elmond arról a modellről, ami most itt van nálam. És ez egyébként nem az Ananta 2-nek az expedíciós órája, de ugyanabban a családba tartozik, ez nem különleges kiadás, hanem ahhoz képest ez csak egy ilyen kis kazuális újdonság. Szerencsére két színázsó is érkezett ide Magyarországra, volt ez a fekete-piros változat, egyébként ezzel is eltöltöttem egy kis időt, és azt mondta az importőr, hogy nyugodtan döntsem el, hogy melyiket szeretném elhozni, és melyikről szeretnék forgatni, és azt mondta, hogy igazából mind a kettőt el kellene hozni, de nyilván az van, hogy ezt az óra, ez megy boltba is, meg ilyesmi, tehát hogy nem lehetek ennyire önző, hogy elhozom mind a kettőt, de azért aztán csak találtuk megoldást arra, hogy mind a kettőt meg tudjam nektek mutatni. Amikor ez az órával össze szembe találkozunk, akkor nagyon sok izgalmas dolgot látunk rajta, feketített tokot, hozzá színben nyilván illő szíjjal, és egyébként ez a szíj, ez nem vanília illatosítású, mint ahogy mondjuk az Orisznak a szíjai, viszont egyébként ez is illatosított szíj, és egyébként szerintem ez egy rohadt jó dolog, úgyhogy ezt se hagyjátok abba, srácok, én szeretem ezeket az apróságokat. Viszont amit látunk rajta, az, hogy azért ez nem egy kis darab, természetesen ennek a toknak azért van vastagsága is, és átmérője is elég gazdagon, ugye maga a tok gombok nélkül is már 45 mm-es, és akkor még erre rájön az a különleges gomba, amiről majd mindjárt egy picit beszélni fogunk a bal oldalon. Van rajta ugye hélium szelep, és van rajta három a kronográfoknál hát megszokott gomb, ugye stopper indítás, leállítás, maga a korona, és ugye a maga a flyback, vagy reset, vagy valami hasonló funkcióban megáldott dolog, függően nyilván a szerkezettől. És természetesen, ami nekem itt nagyon tetszik, az egyszerűsége. Bármennyire is egyébként az van, hogy egy kronográfról beszélünk, ott túl lehet zsúfolni a számlapokat, és ezek nyilván mindig zsufik. Viszont itt ugye az van, hogy tök minimalisták az indexek, az egyes szám van egyedül kiírva számmal, ez ugye a CO1-re utal, a Class 1-re utal, ugye magára a motorcsónakos történetre, és ez az ikonikus számlap megoldása ennek az egész családnak, és egyébként ez nekem nagyon szimpatikus. Ezen kívül pedig egyébként az összes index pedig minimalista, és még vannak ilyen kis többszli indexek is, ugye 3-nál meg 9-nél, hogy a segédszámlapok azért szépen elférjenek. Nekem nagyon tetszik az, hogy a dátumablak azért így ki van emelve. Én úgy érzem, hogy itt azért hozzátesz. Ez a rózsgoldos csillagás mellett egyébként ez tökre elfér, és tök jó, hogy maga a kronográfnak a nagy másodperc mutatója rózsgold, és egyébként a másik kis másodperc mutató pedig ilyen misztériusz mutató, mert hogy ugye a magát a csatlakozása az feketével van fedve, tehát ilyen repülős mutatónak lehetne igazából hívni. Az óra meg a perc mutatók pedig ugye valahol a kettő között, tehát hogy rose-gold színűek is, de feketére is vannak festve, ami szerintem önmagában egy izgalmas történés. A 12-n és a 6-nál lévő segédszámlapoknak ugye a színe eltér, és a textúráltsága is eltér magától a másodperc mutatótól, és ez azért jó, mert ugye itt tematikában elválasztják azt, hogy mi tartozik az órához, és mi tartozik a kronográfhoz, ez szerintem egy egészen fontos dolog, és jó ezt így vizuálisan is megjeleníteni. Ami egyébként így első ránézésre, és még mindig az első ránézésnél tartunk, ami nagyon jellemző erre az órára, az, hogy ilyen kicsit nem azt mondom, hogy brutalista, mert az ahhoz Invictának kéne lennie, hanem hogy konkrétan robosztus. És ez természetesen megnyilvánul a teljesen kerámia lünettában, nem csak a lünetta a berakás kerámia, hanem itt az egész lünetta kerámiából van. És ami a legizgalmasabb benne, természetesen búvár lünetta, tehát csak egy irányba megy. És ha már itt elkezdtem a lünettát csavargatni, akkor muszáj lesz a nagy point lelőnöm szerintem, hogy a bal oldalon lévő nagy kitüremkedő gombnak az órához alapvetően semmi köze. Ez igazából a lünetta zár. Tehát konkrétan ez egy lünetta lokkoló, egy lünetta lezáró, amivel bekattintom, és innét a lünetta megmozdíthatatlan. Érdekes, hogy konkrétan a mélytengeri búvároknál nagyon-nagyon sok olyan gyártó van, aki próbálkozik különféle lünetta lokkoló megoldásokkal, ilyenből szerintem már én is hoztam legalább 3 félét, és ez most megint egy ilyen fajta újdonság. Ez eddig nem volt jellemzője a CO1-es családnak, és mondom, ez alapvetően, ugye a CO1-es család alapvetően az a szemlélete, hogy ezt a motorcsónak versenyző pilótákra adják, hogy magas vízállóság, meg ilyesmi, hogyha esetleg mégis valami vízzel érintkezés, vagy valami nagy nyomás különbség van, akkor azért bírja a dolgot. Viszont most így az Ananta 2 kapcsán mondták azt, hogy igazából ez ilyen felfedező búvárkodásra is való, és ezért tették rá ezt a koronazárat, úgyhogy így alakult ki az, hogy egy alapvetően nem feltétlenül víz alá, de mindenképpen vízes közegbe érkező órára került egy egyébként főleg a vízben használható funkció, bár egyébként úgy gondolom, hogy azért a motorcsónak vezetők is tudják használni a korona lokkolási funkcióját, bár kérdéses az, hogy egyébként ennyire analóg módon mérik-e az időt az ilyen versenyeken, vagy minden full digitális, én inkább a másodikra szavaznék, de nem akadunk fönt ilyen részleteken, és megyünk is tovább, mert mi meg kéne nézni azt, hogy egyáltalán milyen szerkezet dobog ennek az egésznek a hátterében. Az egyébként ne zavarja meg senkit, hogy ilyen kis feketés maga a tok, természetesen ez feketített, de ettől függetlenül ez még mindig egy acéltok, tehát ez most nem titán, mint mondjuk a korábbi verziók, hanem ez konkrétan acéltok, itt a súlyából is lehet érezni, ez egyébként olyan valamivel kevesebb, mint 200 grammos így. Nyilván sokat könnyít ezen az egészen az, hogy gumi a szíja és nem full fém, mint mondjuk néhány korábbi CO1-es kiadás, amiknek voltak fém szíja is, ott volt olyan, hogy titán szíjjal is volt. Egyébként az is egy nagyon izgalmas történés. Ami egyébként benne van, azon én elsőre csodálkoztam, már nem azért, mert annyira különleges, mert ugye Szelito SV 500 van benne, tehát hogy ezen senki nem lepődik meg. Azon viszont igen, hogy a számlapnak, illetve hát a gomnak az aranyszínéhez hozzá színezték a benne lévő alkatrészeket. Én ilyen megoldás az Edox-tól semmi korábbi esetben sem emlékszem. Az, hogy nyilván rotort cserélnek rajta, az egy teljesen alap dolog, ezt mindenki meg szokta csinálni, vagy hát lehet, hogy nem legtöbb esetben lehet, hogy nem is rotort cserélnek, hanem csak mondjuk lézerrel leszedik a korábbi feliratot adott esetben, és utána befestik, és utána a saját maguk nyomnak rá valamit. Ilyet is láttunk, mert tudok ilyen gyártót, aki konkrétan így dolgozik. Nem tudom, hogy az Edox-nál ez van-e a dolgoknak a hátterében, úgyhogy ezért néz ki egyébként a maga a hátsó része is ennyire különlegesen. Aki esetleg nem látott még Szelito SV 505-510-et, az nézem vissza a csatornán, nagyon sok ilyen óra megfordult már nálam. Vagy egyébként ugye az ezzel azonos funkcionalitással bíró ETA 7750-es szerkezetekről is volt már korábban videó, összefoglaló videó is, meg olyan modell is, amiben az volt, és megéri megnézni, hogy egyiknek se nézett ki egyébként így maga a szerkezete. Úgyhogy pont ezért gondoltam azt, hogy ez mindenképpen figyelmet érdemel, és ezt azért szóba kell hozni, mert szerintem tök jó, hogy a hidakat és különböző alkatrészeket átszíneztek. Mi az, amiről még nem beszéltünk? Nyilván maga a kronográf funkcióban semmi újdonságot nem fogtok találni, tehát hogy ki lehet csavarni a felső gombot, ki lehet csavarni az alsó gombot, amit még annak ellenére is, hogy egyébként ez így van kitalálva, én vízben nem használnék, víz fölött nyilván, vagy egyébként, tehát hogy amikor vízből kijön az ember, akkor nyilván, de önmagában én a vízben nem nyomkodnám. Ez egyébként egy általános jó tanács nagyjából mindenkinek, aki vízbe viszi az óráját. Arról is általában leszoktam beszélni mindenkit, nyilván, hogyha menetes koronazáros az óra, így nyáron akkor lehet, én is fogok, de vízben koronát csavargatni, meg szándékosan lezárt dolgokat csavargatni szerintem nem a legjobb dolog, mert utána abból egy nagyon nagy számla keletkezhet, mert ugye ez nem garanciás javítás, és utána lehet vinni saját kontóra, szervizbe, ők pedig nyilván meg fogják kérni ennek az árát. Nyilván, hogyha valakivel ilyesmi történt, írjatok kommentet, és akkor ajánlunk majd egy-két jó szervizt. A méreteit már elmondtam, de azért mondjuk el még egyszer, tehát hogy 45 mm maga az átmérője, 15,6 mm maga a vastagsága, a hossza, mivel ilyen tömsik a fülei 51 mm, ami önmagában abban segít, hogy könnyebben hordja az ember, mert ettől még akár kisebb csuklói emberek is hordhatják, nyilván ez sosem fog úgy mutatni, egy kis csukló, mint mondjuk egy 36 mm-es óra, de ettől még egyébként nem ez az egyik leghosszabb. Általában a japánok szoktak nagyon hosszú füles órákat gyártani, tehát ott egyáltalán nem ritka az 55-56 mm-es fültől fülig hosszúság. Apropó fültől fül közötti távolság, viszont néztem, de hogy így elsőre nem akartam elhinni, amit a tolómérő mutat, 30 mm-es a távolság a két fül között. Én ilyen szíjat egyébként így konkrétan nem tudok. Aztán lehet, hogy mellé mértem, hogyha valakinek a keze ügyébe kerül ilyesmi, az javítson ki nyugodtan, ilyenből nem lesz sértődés, sosem volt. Az Ananta 2-es búver kiadásnak egyébként Superluminovával voltak kezelve a mutatói, és egyébként az világítottak is sötétben. Na, viszont ezek egyáltalán nem lumineszkálnak, úgyhogy itt senki semmi hasonlóra ne is számítson. A csat még egyébként egész érdekes, az is fekete DVD-be vonatot kapott, mint az órának a többi része, úgyhogy ez szerintem így teljesen rendben van, és akkor a végére már csak egyetlen dolog maradt, hogy elmondjam az árát, de nyilván ezt már kitaláltátok, hogy egyáltalán nem lesz olcsó. A hivatalos magyarországi listára 1.359.000 forint. Úgy gondolom, hogy ezért ez senki számára nem lesz meglepő. Az elmúlt 11 néhány percben megpróbáltam elmondani az érveimet amellett, hogy ez szerintem miért is ér ennyit, és most rajtatok a sor, hogy a komment szekcióba elmondjátok, hogy egyetértetek-e, vagy nem. Úgyhogy most ennyit szerettem volna, viszlát legközelebb.